3-4 hét, mielőtt elmondjuk a legfrissebb gazdasági előrejelzéseket, közlekedési információ, a 6x6 taxi munkatársa írja, hogy a bevezető utak jól járhatók, lezárták ugyanakkor a 17. kerület Hengersor utcát, a Puskás-Ferenc utca és a Revicki-Gyula utca között, mert csatornát javítanak. Pesterzsébeten a 20. kerület Vízisport utcában a Csepeli átjárónál útszükletre kell készülni karbantartás miatt. A 2. kerület Retek utcában a Filér utca közelében útszükletre számítsanak, mert hogy ott a csatornát javítják. És akkor a gazdasági növekedési várakozásokról a tavalyi és az idei növekedési előrejelzését is lefelé módosította a Takarékbank. A bank vezető elemzője azt mondta, hogy a chiphiány és az alkatrész hiány miatt már a 3. negyedéves GDP-t is visszafogta mindez a várakozásoknál. Az elemző beszélt arról is, hogy az év elején a fogyasztás fűtheti a növekedést, amelyet támogat a személyi jövedelemadó visszatérítés a családoknak, a 13. havi nyugdíj, az úgynevezett fegyverpénz, a belügyi és rendvédelmi és katonai dolgozóknak, és hát a 25 év alattiak személyi jövedelemadómentessége, meg persze a minimálbér és az ágazati béremelések. Szupán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét Lakatos László kérdezte.
Elsősorban miért módosította a Takarékbank az előrejelzéseit?
Döntően az árult hozzá, hogy a chiphiány és az alkatrészhiány a vártnál nagyobb mértékben vetette vissza a járműgyártást, illetve az ipari termelés alakulását. Épp ezért már a 30 éves növekedés is a várakozásunk alatt alakult, és mindez okozta azt, hogy lejjebb húztuk a növekedési prognózisunkat. Azért hozzátenném, hogyha nem keletkezett volna a chiphiány a járműgyártás területén, akkor elérhető lett volna a korábbi 8%-os növekedési prognózisunkat tavaly évre. Mivel itt ugye áthúzódó hatások is vannak az idei évre vonatkozóan, ezért az idei évet is ennek megfelelően módosítottuk 7%-ról 6%-ra.
És egyébként a növekedési kilátásokat túl a nyersanyag hiányon még mi minden foghatja vissza?
Hát elsősorban az energiaárak megugrása, ami kockázatot jelenthet, ez főleg az ipari területre, illetve a mezőgazdaságra vonatkozik, hiszen a jelentős energiafelhasználó cégek azzal szembesültek, hogy a megemelkedő energiaköltségeiket kevésbé tudják áthárítani a fogyasztókra, és amennyiben ezt nem tudják teljesen áthárítani, akkor elképzelhető, hogy átmeneti leállások is előfordulhatnak. Ez persze egyáltalán nem biztos, hogy megtörténik, de van rá kockázat, hogy néhány ágazatban kifejezett problémát fog okozni a megemelkedő energiaköltség, de ez ugyanígy van Európa szerte, szinte minden országban.
Azt prognosztizáltátok, hogy az infláció gyorsulni fog. Miért?
Éves általában fog gyorsulni, tehát most már az elmúlt időszakban már láthattuk, hogy a tavalyi év végén, novemberben és decemberben elérhette a csúcspontját 7,4%-on az infláció, de mivel a tavalyi éves átlagos infláció 5,1% volt, az idei pedig 5,5% lesz, tehát épp ezért az átlagos inflációra gondoltunk, amikor megfogalmaztuk, hogy gyorsulni fog az infláció, de úgy gondoljuk, hogy a tetőzés már megvolt, és erről a 7,4%-os tetőről már valamennyire mérséklődni fog az infláció, tehát a havi alapon már csökkenést várunk, viszont éves átlagban lesz magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
Egyébként a bérkiáramlás is úgy tűnik, hogy fel fog gyorsulni. Ezzel kapcsolatban mire számítotok idén?
Tehát a bérkiáramlás egyértelműen felgyorsul, ráadásul érdemben fel fog gyorsulni. Egyrészt ugye tudjuk, hogy megtörtént a 20%-os minimálbér és bérminimum emelés, illetve a kormány több kormányzati szektort érintően bejelentett, vagy ágazatot érintően bejelentett 20%-os bérnövekedést. Ezen kívül a béreket az is felfelé hajtja, hogy most már szinte minden ágazatban jellemző a munkaerőhiány. Tehát a cégek is versenyeznek egymással, de ezen kívül én úgy gondolom, hogy hosszabb távon is folytatódni fog ez a folyamat, még hogyha nem is olyan tempóban, mint amire idén számítunk, de hosszabb távon is mindenképpen folytatódni fog ez a folyamat, hiszen Kelet-Európa szerte is versenyeznek a bérekben az egyes országok, illetve hát gyakorlatilag most már bizonyos ágazatokban, mint amilyen az építőipar vagy teherfuvarozás, már a nyugat-európai bérekkel kell versenyezni, és gyakorlatilag van egy-két olyan szektor, amelyik már jelentősen megközelítette a nyugat-európai bérszínvonalat, és ez várhatóan más ágazatokra is nyilvánvalóan át fog húzódni. Egyes ágazatokban nyilvánvalóan jelentős mértékben feltornyosultak a bérrendezési igények. Így gondolok például a pedagógusokra, ahol akár a következő években jelenthetnek be jelentősebb bérnövekedést. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig ugye arra számítunk, hogy a nettó és a bruttó bérek elválnak egymástól. A nettó bérek azért emelkedhetnek jóval gyorsabban, mint a bruttó bérek, mert egyrészt a 25 év alattiak megkapták az SZIA mentességet, így az ő körükben már önmagában magasabb lesz a nettó bérnövekedési ütem, mint a bruttó bérnövekedési ütem. Ezen kívül pedig a SZIA visszatérítés, amit ugye februárban tervez visszatéríteni a kormányzat, az a februári nettó béreket jelentősen növelni fogja. Tehát úgy kalkulálunk, hogy februárban, a második hónapban akár meg is haladhatja a 60%-ot a nettó bér növekedési üteme, ami éves átlagba szétterítve is azt eredményezi, hogy a nettó bérek növekedési üteme 4% ponttal fogja felülmúlni a bruttó bér növekedést, és mindebből következően akár mekkora is lesz az infláció, a reálbér növekedés meghaladhatja a 10%-ot összességében az idei évben.
Szupán Gergelyt, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. A banki reformok katalizátora lehet a Banker. Ma a Magyar Fejlesztési Vállalat megkapta az elektronikus pénzkibocsátói engedélyt a Litván Nemzeti Banktól, ezzel Európa első blokklánc alapú neobanki lett. A pénzintézet legnagyobb előnye az átláthatóság, illetve a bank és az ügyfelek közötti mellérendeltségi viszony. Vidakovics Attila, a D-Labs alapítója beszélt az esemény jelentőségéről és a neobankokban rejlő potenciális kockázatokról is. Molnár Gábor interjúja.
Egyesek bankforradalmat emlegetnek a Banker kapcsán, mégis mi történt a magyar pénzügyi szolgáltatóval, ami ennyire heves reakciókat váltott ki?
Egyelőre nem tudni, hogy mi történt. Az biztos, hogy Litvániában megkapták a fintech bank engedélyt, tehát ahhoz hasonlóan, ahogy működik mondjuk a Revolut, vagy ezek az új neobankok, ahhoz hasonló engedélyt kapott a Banker. Az pedig egy plusz extra, hogy az ő állításuk szerint a teljes rendszerű blokklánccal fog futni.
És ez mitől különleges egy magamfajta földi halandó számára? Hogyan tudnád ezt megfogalmazni?
Egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen technológiát vettek a rendszerük mögé, tehát amíg nincs olyan publikus információ, ami alapján ki lehetne jelenteni, hogy ez tényleg egy hatalmas innováció mondjuk az egész Európai Unióban, de benne van a lehetősége, és mivel magyarokról van szó, így nagyon szurkolunk, hogy így is legyen. A technológia az lehetőséget tud arra biztosítani, hogy egy egészen új megközelítésben működhessenek ezek a bankok, attól függetlenül, hogy a neobankok alapból egy új irányzatot mutatnak, egy sokkal egyszerűbb működés és egy sokkal kényelmesebb használatot. A blokklánc technológia viszont képes mögé tenni egy olyan jellegű transzparenciát, amit eddig nem szoktunk meg, hogy mindent lehet ellenőrizni egy nyilvános főkönyvben. Nyilván anonim módon, tehát nem tudjuk, hogy melyik szereplőhöz milyen tranzakciók tartoznak, viszont ha mindenki tudja ellenőrizni a tranzakciót, amit ő végzett el, akkor így a teljes rendszer egy ellenőrzés alatt van, és ez egy plusz bizalmat tud adni. Ezt, aki még nem próbálta és nem használta és nem ismeri ezeket, nehezen érti meg, hogy ez mekkora lépés lehet a teljes gazdaságban, hogyha ezt megszokjuk, hogy így működik, de hát el kell, hogy teljen az 5-10 év, hogy természetes legyen.
De akkor mindenképpen, ha jól értem, a jövő az ebbe az irányba mutat.
Mi szeretnék azt hinni, hogy ebbe az irányba mutat. Egyébként az a logikus, hogyha az emberek megismerik, hogy így tud működni egy gazdaság, egy pénzrendszer, így tudnak működni a tranzakciók, akkor egy idő után képesek leszünk eljutni oda, hogy az lesz a furcsa, hogy eddig képesek voltunk enélkül működni. De hát ez mindenféle technológiai újításnál így van.
Arról is beszéltél már, hogy ugye kibocsájtotta ki ezt az engedélyt a Litván Nemzeti Bank. Felmerül bennem a kérdés laikusként, hogy ebből nem lehet esetleg probléma, mondjuk, hogyha problémája van, vagy gondja egy ügyfélnek, hogy ugye a Litván Nemzeti Bank a pénzügyi szolgáltatói minőség kibocsájtója, mégis egy magyar cégről van szó, ebből nem lehet egy kisebb kalamajka?
Ez nem új, tehát ilyen engedély azért most már van kint a piacon, aggodalmak vannak, viszont komoly problémás esetről én nem tudok. Hát majd a történelem biztos, hogy fog ilyet is hozni. Egyelőre ezek a cégek úgy tűnik, hogy olyan szempontból jól működnek, hogy akkora probléma nem volt, amiből mondjuk ilyen nemzetközi botrány lett volna, vagy akár egy országon belül lett volna botrány, mint amikor akár a 90-es években voltak azok a bankbotrányok, nem csak Magyarországon, ahol csődbe mentek a bankok, és akkor zárták be, de az aggodalmak azok fennállnak, és azért azt tudni kell, hogy a Litván Nemzeti Banknál van egy nagyon hasonló biztosítási alap, mint ugye a Magyar Nemzeti Banknál, ellenben ők nagyon sok ilyen engedélyt adtak már ki, és van olyan neobank, ahol már több mint 10 millió ügyfél van, és az mind erre a biztosítási alapra kell, hogy helyezze a bizalmát, tehát hogyha a bankkal történne valami, mondjuk a rossz működésből fakadóan csődbe menne, akkor elég nehéz elképzelni, hogy mindenki kártalan tanítani tudna. Ezek a szempontok ismertek, úgyhogy mindenkinek mérlegelnie kell, amikor használja ezeket a szolgáltatókat, hogy milyen mértékben mer kockáztatni, mennyi pénzt enged oda. Mi azt szoktuk tanácsolni azoknak, akik tőlünk kérdezik, hogy ezeket jó használni, kényelmes használni, olcsó használni, de ne tartsunk ezeknél a szolgáltatóknál annyi pénzt, ami komoly problémát okozna, hogyha mondjuk egy csőd esetén elvesznek.
Tehát akkor a kockázatok adottak, de mondjuk az, hogy ezek ismertek, legalább lehetőséget adnak arra, vagy ad arra, hogy felkészüljenek akár a pénzügyi szolgáltatók is ezekre a veszélyekre. Mikor indul egyébként a Banker Neobankja, és hol lesz jelen?
Hát csak a hírekből informálódtam, nem találtam hivatalos közleményt, annyit lehet tudni, hogy 2022-ben fog indulni, és az Európai Unióban széles körbe el lehet majd érni, tehát valószínűleg a legtöbb országban képesek lesznek szolgáltatni. Ugye az azért nem olyan bonyolult, mert nem kell fiókokat létrehozni minden országban, erről szólnak ezek a neobankok, hanem letölt az ember egy applikációt, és beazonosítja magát, és utána el tud kezdeni bankolni. Hát most nem akarok mondani versenytárs neveket, de talán a legismertebb és a legnépszerűbb a Revolut, ami szintén litván engedéllyel működik. A Magyarországon is nagyon sokan használják, és ugyanilyen egyszerűen el lehet indítani a bankernek a szolgáltatásait is. Mi bízunk benne, hogy versenyképes lesz, vagy még jobb lesz, mint a Revoluton. Akkor egy nagy magyar sikertörténet elején vagyunk.
A Banker képviselői arról beszéltek, hogy a szolgáltatásuknak az egyik különlegessége az lesz, hogy az ügyfél és a szolgáltató között egyfajta mellérendeltségi viszony alakulhat majd ki. Ez mit jelent a valóságban?
Nem tudom, hogy ők mit értettek ez alatt. Amire képes a technológia, de ezt most anélkül mondom, hogy ismerném a rendszerüket. Tehát én nem tudom, hogy ők ezt hogy építették föl. Biztos, hogy meg fogjuk tudni, és mi nagyon kíváncsian várjuk. De a technológia képes arra, hogy nem tudnak belenyúlni központilag a bankból azokba a tranzakciókba, azokba a műveletekbe, amiket én végzek a bankba. Tehát vannak előre lefektetett szabályok a matematikai elvén, ugye ennek van egy logikája, és ezeket a szabályokat nem lehet megváltoztatni központilag, tehát a bank hiába működteti ezt a rendszert, ő nem képes változtatni rajta, tehát ezeket a szabályokat ilyen szempontból akkor a bank is elfogadja, és jó, hát saját szabályait elfogadja, de ugyanúgy el kell, hogy fogadja, mert különben nem lehetne működtetni, mint ügyfél is elfogadjuk, és innentől kezdve mindannyian alárendeljük magunkat ezeknek a matematikai lefektetett szabályoknak. Ha valamit kimond a rendszer, hogy ezt így lehet csinálni, akkor azt nem lehet felülről megváltoztatni.
Az elmúlt percekben a Bankerről, a banki reformok állítólagos katalizátoráról hallották a D-Labs alapítóját, Vidákovics Attilát. 6 óra 57 perc van, 3 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után pedig már arról lesz szó, hogy vajon a nyártól változó labdarúgó kölcsönadási szabályok kiegyenlítettebbé teszik-e a klub erőviszonyokat.